Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Farkas Dávid, ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. Műsorunkban először arról lesz szó, hogy a koronavírus delta variánsának terjedése miatt csökkenő piaci kereslet negatívan befolyásolja Kína gazdasági teljesítményét. Így jelenleg a kelet-ázsiai ország van kiszolgáltatva gazdasági partnereinek, nem pedig fordítva, fejtette ki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa Salád Gergely. A riporter Rozgonyi Ádám.
Összességében a kínai gazdaság mindig a félig teli, félig üres pohárnak a kérdése. A gazdasági növekedési kilátások azok kifejezetten jók, de természetesen rengeteg probléma van. Tehát, hogyha pozitív oldalról nézzük, azt mondhatjuk, hogy a Világbank most mérsékelte az idei növekedési előrejelzését 8,1%-ra, és ez már egy lefele való csökkentés volt. Azért egy 8% feletti gazdasági növekedés az nem rossz. Ha negatív oldalt nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy inflációs nyomás van, feldolgozóiparban gondok vannak, egyéb problémák is bőven előfordulnak a gazdaságban. A kérdés az, hogy honnan nézzük.
Ugye, hogyha a kínai gazdasággal történik valami, az a világgazdaság szempontjából sem semleges. Mennyiben érzékelhető, meddig érzékelhető még ez a járványhatás, amely nyilván a kínai gazdaságot, és így ezzel összefüggésben nagyon sok országot érinthet.
Tehát alapvetően a jelen helyzetben inkább fordítva áll benne a hatás, tehát nem Kína hat a világra, hanem inkább a világon csökkenő kereslet hat a kínai gazdaságra. Természetesen össze van nőve a kínai gazdaság, meg a világgazdaság, és összességében az, hogy a kínai gazdaság éppen mennyivel növekszik, az úgy össze a világgazdaság egészére is hatással van. De a probléma jelen pillanatban Kínában nem az, hogy a más országok függenek Kínától, hanem inkább az, hogy Kína függ a külföldi piacoktól, és hát azért a járványhelyzet az a Kína nagy kereskedelmi partnerein felvevő piacainál nem teljesen ideális. Hát Amerikában is még naponta több mint 30 ezer fertőzött van, és hát ugye Európában meg éppen most jön a delta variánsnak az aranykora, tehát inkább ez hat vissza Kínára.
Mikorra teszi a mondjuk így valódi gazdasági fellendülés időpontját?
Hát a kérdés az, hogy mi az a gazdasági fellendülés? Tehát hogyha azt nézzük, hogy múlt évben 2% körül növekedett a kínai gazdaság, ami egyébként az egyetlen jelentős gazdaság volt a világban, ami pozitívban zárt. Ahhoz képest az idei, a hivatalos várakozások szerint 6%-os, elemzői várakozások szerint 8%-os gazdasági növekedés, az azért valamiféle felvirágzásnak tekinthető, de az biztos, hogy a kétszámjegyű növekedésnek a korszak az már nem fog visszajönni Kínába, tehát a jövő évi várakozások azok már sokkal alacsonyabbak, azok már inkább 5-6%-kal számolnak, de ez teljesen természetes. Egész egyszerűen a kínai gazdaság az már elér egy olyan fejlettségi fokot, ahonnan már olyan gyorsan növekedni, mint mondjuk a 2000-es években nem nagyon lehet, hogyha ezt a 4-5-6%-ot tudja tartani néhány évtizedig, az is azért a világ legnagyobb gazdaságává fogja tenni, sőt, igazából nem is kell ehhez néhány évtized, hiszen hogyha az amerikaiak nem fejlődnek nagyon gyorsan, akkor hamarosan nominál értéken is Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága. Ekkora potenciál, tehát ez a 4-5-6%, ez azért bőven benne van a kínai gazdaságban, de olyan jellegű fellendülés, mint 2000-es években 14%-os éves gazdasági növekedése, ilyen már nem lesz.
Az országoknak elsősorban a saját gazdasági teljesítményüket kellene mondjuk saját beruházásokkal erősíteni, vagy az sem számít igazából rizikósnak mondjuk a következő időszakban, hogyha Kínával való kapcsolatokat erősíti.
Kínával való kapcsolat az bizonyos országtípusoknak egyértelműen hozzájárulhat a gazdasági növekedéséhez. Ugye Kínában hatalmas építőipari infrastruktúra fejlesztési kapacitások alakultak ki, amelyeket most megpróbál exportálni. Ugye részben erről szól az új Sejemút program is, és hát olyan országok, akik infrastruktúrára reális problémákkal küzdenek, és nincsenek meg a saját forrásaik és eszközeik, hogy mondjuk autópályákat vagy vasutakat építsenek, azok fordulhatnak Kínához, és hát, hogyha jó megállapodásokat kötnek, akkor a saját gazdasági fejlődésük is növekedhet. Meg hát maga ugye, az egész egyszerű kereskedelem is Kínával, az profitábilis lehet, ez nem véletlenül kereskednek az országok Kínával, tehát összességében megéri az országok többségének jóban lenni Kínával. Itt a problémát inkább az jelenti, hogy itt azért a politika is beleszólhat abba, hogy az országok milyen kapcsolatokat építenek ki gazdasági téren is Kínával, hiszen azért van egyfajta hidegháborús helyzet, amelyben az amerikaiak hatalmas nyomást helyeznek mindenkire, hogy próbálják a kínai kapcsolataikat visszanyerni.
4 hónapos késéssel futott be egy angol kikötőbe az Ever Given konténerhajó, amely emlékezetes módon masszív tengeri közlekedési dugót okozott a Suezi csatornában. A késlekedés másik oka az volt, hogy az egyiptomi hatóságok hónapokig vesztek zár alatt tartották a járművet. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
A kelet-angliai Felixstowe kikötőjében több tucat ember készült a nagy eseményre. Előkerültek a kerti székek és a távcsövek, lehúzták a pólókat és előbudjantak a sörhasak. Az emberek a 400 méter hosszú és 220 ezer tonnás Ever Given konténerhajó érkezését várták. Ez volt az a vízi jármű, amely márciusban keresztbe állt és megfenek lett az Ázsia és Európa közötti vízi folyosóként szolgáló Suezi csatornában. Kiszabadítása hetekig tartott és az eset miatt több száz hajó torlódott. Fel mindkét oldalon. Mások inkább az Afrika megkerülésével járó, sokkal hosszabb utat választották. Az Ever Given által szállított árukat váró kereskedők és ügyfelek kálváriája azonban nem ért véget azzal, amikor a globális artériát blokkoló hajót végre kiszabadították, és az tovább tudott volna indulni. A Suezi csatornát felügyelő egyiptomi hatóságok több hónapon át vesztek zár alatt tartották, miközben a kártérítésről alkudoztak a tulajdonossal. A károk pedig komolyak voltak. Az elakadás miatt a Suezi csatorna hatóság kezdetben közel 1 milliárd dollárt követelt. Később az összeget 550 millióra engedte le. A vita során a Shohei Kisen Kaisha Ltd. Nevű japán cég, az Ever Given tulajdonosa, először a hatóságot hibáztatta, mert az engedte, hogy a hajó szeles időben kezdje meg az áthaladást a vízi útvonalon. Végül sikerült megegyezni a kártérítésről, és az Ever Given júliusban nagy ünneplés közepette tovább indulhatott, írta a Guardian című lap. Az alku magában foglalta a mentési munkálatok, az elakadt forgalom és az elmaradt tranzitdíjak költségéért fizetett összegeket, de a felek nem voltak hajlandók elárulni a részleteket. A húzavona közben megviselte a legénységet, egy ponton a jólétüket vizsgáló felügyelők és a hajósok érdekeit képviselő szakszervezet emberei mentek fel a fedélzetre, hogy kiderítsék, hogyan viselik a helyzetet, tette hozzá a lap. A csatorna hatóság és a japán cég közben elásta a csatabárdot. Vállalatunk továbbra is rendszeres és hűséges ügyfél lesz, közölte a Shohei Kisen Kaisha. A búcsú ceremónia után a tengeri monstrum a csatorna földközi tengeri végén fekvő Port Saidba, majd Rotterdamba hajózott, ahol 18.300 konténert rakodott ki. Ezek után érkezett kedden Felixstowe-ba, ami Nagy-Britannia legforgalmasabb konténer kikötője. A világ eddigi legnagyobb hajózási forgalmi dugóját okozó Ever Given innen Hamburgba indul tovább. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A következő percekben a magyar és a szlovák diplomácia közötti pengeváltásról lesz szó. Az a mód, amellyel Magyarország vezető tisztviselői újra és újra megnyitják a történelmi kérdéseket, ellentétes deklarált szándékával, amely szerint jó kétoldalú kapcsolatra törekszik Szlovákiával, jelentette ki Iván Korcsok szlovák külügyminiszter. Kövér László magyar házelnök eheti somorjai látogatására és kijelentéseire reagálva. Az országgyűlés elnöke a kitelepített magyarok emlékművének leleplezésén vett részt a felvidéki városban. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Szlovákia diplomáciai vezetője a közösségi oldalán bírálta Kövér Lászlót, aki augusztus 2-án hétfőn a Csallóközi Somorján avatott fel egy a kitelepítettek emlékére állított emlékművet. Csalódott vagyok, amiért Budapest folyamatosan üzenget és kioktat minket a közös történelmi témákkal összefüggésben. Határozottan elutasítom, hogy a második legmagasabb magyar közjogi méltóság igényt tartson arra, hogy Szlovákiában fejtse ki a történelemmel kapcsolatos nézeteit, jelentette ki Iván Korcsok, Szlovákia külügyminisztere. Megjegyezte, hogy Szlovákia hivatalos képviselői is prezentálhatják a szlovák álláspontot, beleértve Magyarország történelmi szerepét, ezt mégsem teszik, főként nem magyarországi rendezvényeken, egyrészt a Magyarország iránti tiszteletből, másrészt annak okán, hogy a II. Világháború utáni elrendezés egyszer és mindenkorra lezárt ügy. A külügyminiszter arra nem tért ki, hogy Kövér László mely kijelentéseit tartja sértőnek. A Magyar Országgyűlés elnöke a kitelepített felvidéki magyarokról szóló ünnepi beszédében egyebek mellett úgy fogalmazott, a bűn nem akkor teljesedik be, amikor elkövetik, hanem akkor, amikor elfelejtik. amit a felvidéki magyarság ellen 1945 és 1947 között elkövettek, az Isten és ember előtti bűn volt. A házelnök szerint, ha az áldozatok utódai elfelejtik az elődeik ellen elkövetett történelmi bűnöket, akkor a bűnök a jövőben megismétlődhetnek, és az utódok ismét bármikor védtelen áldozatokká válhatnak. Ha a bűnelkövetők utódai nem tagadják meg az elődeik bűneit, a bűnök visszaszállhatnak rájuk, és az utódokat sújtva teljesedhetnek be, mondta Kövér László, majd így folytatta.
A bűnnek ezen ördögi köréből csak a keresztény hitünk szerinti megbánás és megbocsátás által lehet kiszabadulni. Sem a megbánás, sem a megbocsátás nem a gyengeség, hanem az erőjele. Bocsánatkérés nélkül azonban nincs, nem lehet megbocsátás. A magyarság nem bocsáthatta meg az ellene elkövetett bűnöket, mert a mai napig nem kértek bocsánatot tőle.
A szlovák külügyminiszter szerint a magyar közjogi méltóságoknak tartózkodniuk kellene attól, hogy Szlovákia területén beszéljenek arról, miként értelmezik a történelmet. Ivan Korcsok arra kéri Magyarország képviselőit, hogy legközelebb jobban gondolják meg, mit mondanak, és kezeljék Szlovákiát egyenrangú partnerként. Korcsok nyilatkozatára reagált Gyimesi György, a kormánypárti Olano parlamenti képviselője, aki bírálta saját kormánya miniszterét. Arra kérem a külügyminisztert, válogassa meg a szavait, amelyeket a magyar kormány tagjaihoz és a Szlovákiában élő magyarokhoz intéz, mondta, és arról is beszélt, hogy a kitelepítettek szlovákiai emléknapjának ötletét ellenezte a szlovák diplomácia vezetője. A magyar közösség pártja közleményben reagált a szlovák külügyminiszter szavaira. Ebben azt írják, nekünk, felvidéki magyaroknak a háborús veszteségeknél is nagyobb érvágást és mély, nagyon nehezen gyógyuló sebet okozott a hontalanság évei alatt és után tapasztalt meghurcolásunk, a magyar közösség anyagi, szellemi és számbeli lefejezése. Számunkra a történelem ezen szakaszon nem lezárt történet. Bármi is legyen a két ország közötti kapcsolatok tétje, számunkra a benesi időszak akkor zárul le, ha a szlovák törvényhozás, a köztársasági elnök és a kormányfő bocsánatot kér tőlünk, és méltányos anyagi és erkölcsi kárpótlást biztosít számunkra, áll az MKP által kiadott nyilatkozatban. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Viszonylagos megnyugvást az jelenthet Afganisztánban, ha a tálibok átveszik a hatalmat, ez pedig várhatóan meg is történik, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője Tálas Péter. Hozzátette, hogy a nemzetközi közösségnek fel kell készülnie egy afgán menekült hullámra, amely Európát is érinti majd. A riporter Virányi Zsolt.
Miként várható volt, az amerikaiak kivonulásának megkezdését követően a tálibok offenzívát indítottak az afgán kormányerők ellen. Ez viszonylag sikeresnek tekinthető. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a 421 afgán járásból a tálibok ma már 223-at, vagyis nagyjából az 53%-át a területnek ellenőrzik. Vitatott körülbelül 28%-a az afgán területnek, a kormányerők pedig 68 járásban, vagyis az ország területének 16%-án tartják még magukat. A tálibok valószínűleg vissza fogják venni a hatalmat, és nagyon sok szakértő szerint ez nem is olyan nagy baj. Akkor lesz ugyanis viszonylag stabilitás, ha teljes egészében a tálibok hatalomra jutnak Afganisztánba. Annyit tudunk, hogy iszlám emirátust akarnak visszaállítani, hogy milyen lesz ebben a nők helyzete és az emberi jogok helyzete, erről nagyon keveset tudunk. Azonban látni kell ezzel kapcsolatban, hogy mivel az afgán gazdaság nagyon erősen függ a külföldi segélyektől és támogatásoktól, valószínűleg a táliboknak is mérsékelniük kell magukat. Ezt teszik egyébként most is, elsősorban annak érdekében, hogy a környező országok és a nemzetközi közösség ismerje el őket. Kínában nem teszik szóvá az ujgur kérdést, Oroszországban nem támogatják hivatalosan a muszlim köztársaságok radikálisait. A tálibok hatalomra jutása nagyon nagy változást fog okozni Afganisztánban.
Irán, amelyik olajnagyhatalom szeretne lenni, beavatkozhat itt katonailag?
Én nem tartom valószínűnek, hogy Teherán erre vetemedne, vagy ezt tervezni. Elsősorban azért nem, mert Iránnak a perzsákkal rokon afganisztáni kisebbségeken keresztül komoly, például a hazarákon keresztül komoly befolyása van, és komoly befolyása marad, de nem Irán lesz egyébként sem az a nagyhatalom, amely a jövő afganisztánjának sorsába nagy mértékben beleszólhat. Én sokkal inkább Kínától és Oroszországtól várom azt, illetve természetesen Pakisztántól, hogy valami módon kezeljék az afganisztáni helyzetet. Ennek ellenére sem várom azt, hogy bárki a nagyhatalmak közül fegyveresen beavatkozzon, sokkal inkább tudom elképzelni azt, hogy különböző kisebbségeken keresztül és helyi úgynevezett proxikon keresztül próbálják majd befolyásolni az afganisztáni eseményeket.
Mi lesz azokkal, akik az amerikaiakkal együttműködtek, ugye hallani arról, hogy több ezren, tízezren vízumért folyamodnak, és hát az a kérdés, hogy hova menekülhetnek.
Valóban ez egy nagyon nagy probléma, vagy inkább azt mondanám, hogy ez az egyik nagy problémának az egyik részproblémája, nevezetesen mi lesz azokkal általában, akik a tálib rendszer elől kénytelenek lesznek elmenekülni. Ezek tízezernél jóval többen lesznek a megítélésem szerint, de valóban a legkényesebb helyzetben azok vannak, illetve azok családjaik, akik együttműködtek az Egyesült Államokkal és a koalíciós erőkkel. Az Egyesült Államok és a koalíciós erők közül néhányan bejelentették azt, hogy igyekeznek az együttműködőket, itt elsősorban tolmácsokról van szó, kimenekíteni és valami módon megoldani az ő Afganisztánon kívüli létüket. Nem gondolom, hogy mindenki Amerikába vagy azokba az országokba fog menni, akikkel együttműködött. Sokkal inkább elképzelhetőnek tartom, hogy ők majd kiválasztanak valamilyen olyan muszlim országot, ahol szívesen letelepednének, de nagy probléma lesz, és ezt nagyjából lehet látni, általában is a menekült kérdés, ez Törökországot, a környező országokat, de Európát is fogja érinteni, tehát erre gyakorlatilag erre a kihívásra a nemzetközi közösségnek fel kell készülnie.
Míg korábban évente 80-100 ember próbálta meg illegálisan átlépni a belarusz-litván határt, idén ez 2800 felé nőtt. Fehér Oroszország akciója a nyomásgyakorlás mellett a pénzről is szól, így hasznosítják a belarusz légitársaság felszabadult kapacitását. A szakértő szerint azonban lehet, hogy a java még hátra van, a tálibok előretörésével ugyanis sokszorosára emelkedhet a beutaztatott menekültek száma. Erről Tatár Tímának beszélt Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa.
Ez egy ilyen huligán mentalitás, bosszút akar állni, meg akarja mutatni, hogy ővel nem lehet packázni. Az Európai Unió egy sor szankciókat fogadott el Belarusszal szemben, ezek a szankciók minden korábbinál hatékonyabbak. Tényleg fájnak a belarusz rezsimnek. És azzal, hogy menekülteket importál, a belarusz légitársaság szállítja menekülteket Afrikából, Irakból és más helyekről Minszkbe, aztán pedig a belarusz hatóságok Minszkből átviszik őket ugye a litván határa, és elindítja őket nyugat felé, hogy akkor arra van Európa. Ezzel nyomást akar gyakorolni Európára, ki akarja kényszeríteni azt, hogy a szankciókat valamilyen módon enyhítsék. Nem mellesleg egyébként van ennek egy pénzügyi dimenziója is, tehát a menekültektől ők pénzt szednek, nem is keveset. Ugye mostanra több mint 2000 menekült jutott el a litván határig, tehát csak ebből legalább 2 millió dollárra tett szert ez a rezsim.
Ugye a hírek arról szólnak, hogy Litvánia önmaga nem képes a teljes határszakaszát fokozott ellenőrzés alatt tartani, és számíthat Európai Uniós támogatásra. Ez elegendő lesz vajon a visszaszorítására ennek a jelenségnek?
Ez a teljesen szervezett és vezényelt menekült hullám, ez szó szerint egyik napról a másikra kezdődött idén július elején. Litvánia erre nem volt felkészülve, idő, amíg kiépítik az infrastruktúrát, amíg felhúzzák a kerítést, kiépítik a járőrútvonalat, a határőrőrseket, minden ilyesmit. Azt gondolom, hogy ez a határ ez védhető lesz, egy idő után a Frontex segítsége nélkül is. Ha ez a folyamat tovább zajlik, akkor feltehetően valami olyasmi lesz a végeredmény, mint a magyar határkerítés, akik menedékjogért akarnak folyamodni, azok ne a zöld határon próbáljanak átmenni, hanem a kijelölt határátkelő pontokon jelentkezzenek. Ez sem fogja megoldani azt, hogy ezrek próbálnak esetleg bejönni az Európai Unióba, de szervezett keretek közé tereli.
Mennyire lehet számítani arra, hogyha mondjuk tényleg az EU támogatásával a litván határok védettebbek lesznek, akkor utána ezt a menekült áradatot inkább mondjuk Lettország vagy Lengyelország vagy Ukrajna felé irányítják?
Teljes mértékben benne van a pakliban, igen. Különösen így, hogy rezsim ebből pénzt is szerez, így teljesen benne van a pakliba, hogy akkor is folytatni fogják, ha valamilyen módon Litván határt sikerül megvédeni. Na most, mivel a belarusz légitársaságnak ugye 44 repülőgépe van összesen, sok tízezer embert nem fognak tudni rövid idő alatt szállítani. Tehát van ennek egy maximuma, hogy egy adott idő alatt mennyi embert tudnak behozni. Ami potenciálisan probléma, az az afganisztáni helyzettel függ össze. Ugye így, hogy Afganisztánban a tálibok gyors ütemben foglalják el az országot, milliós nagyságrendben fognak emberek elmenekülni Afganisztánból. És teljesen reális veszély, orosz szakértők már teljesen nyíltan beszélnek erről, hogy Afganisztánban menekülők százezrei fognak kikötni Oroszországban. Oroszország oldaláról pedig az egy létező forgatókönyv, hogy ezeket a menekülteket Belarusszal együttműködésben megpróbálják átterelni az Európai Unió felé. Ez, amit most a belarusz-litván határnak ezen a 670 km-es szakaszán látunk, tulajdonképpen próbaüzeme annak, amikor majd nagyobb számban jönnek Afganisztánban menekülő szerencsétlenek. Bőven még idén.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.